Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közzétette a köztársasági elnök a Velencei Bizottságnak küldött beadványát. A Sándor Palota honlapján olvasható 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sólyog Tamás azt kéri a testülettől, mondja ki, összhangban áll az európai alkotmányos normákkal az a tervezett alkotmánymódosítás, amely idő előtt megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását, és jogszerű-e egy olyan módosítás, amely kifejezetten az ő megbízatásának megszüntetésére irányul. A Fidesz tüntetéssel készült tiltakozni az alaptörvény újabb módosítás ellen, a demonstráció csütörtökön 18 órakor kezdődik a Sándor Palota előtt. Folytatja munkáját ma az országgyűlés, döntenek az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításáról, továbbá a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről. Szavazás lesz az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról, illetve a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről. A határozathozatalok után kezdődik a Magyar Péter miniszterelnök által benyújtott alaptörvénymódosítás általánosítája. A preambulum szerint a törvényjavaslat célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, továbbá megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait. A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében a 70 éves életkori határ visszavezetését, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal létrehozását. A kriptoeszköz átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló, a pénzügyminiszter által jegyzett törvényjavaslat szerint a kriptoszolgáltatás terén a validálás mint versenyt korlátozó elvárás nem fenntartható a belső piac megvalósításakor, ezért a kivezetése szükséges. Megvitatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokat. Napirenden szerepel az agrárminiszter javaslata a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvénymódosításáról, amely szerint a károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremtik a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét. Pénteken az uniós pénzügyminiszterek tanácskozásán megszülethet a végleges döntés Magyarország helyreállítási tervének elfogadásáról. Ekkor lesz kimondható, hogy hazahozták az uniós pénzeket, jelentette ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tegnap az országgyűlésben napi rendelőtt. Megérkezett tegnap Isztambulba a magyar kormányfő, aki a NATO ma kezdődő csúcs találkozóján vesz részt Ankarában. Magyar Péter közölte, a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter társaságában találkozik a katonai szövetség vezetőivel is, így ezért nem vesz részt a hét parlamenti ülésein. Ismét Ukrajna légvédelmének erősítését követelte a NATO tagállamoktól az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a tervek szerint személyesen vesz részt az Észak-Atlanti Szövetség ma kezdődő csúcsán. Az amerikai és az ukrán elnök várhatóan holnap egyeztetnek. A NATO főtitkára szerint a szervezet európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak afelé, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Mark Rutte az ankarai csúcs előtt azt mondta, a szövetségnek mindent meg kell adni a Kijevnek annak érdekében, hogy az megküzdjön az orosz agresszióval. A hőhullámok sokkal hosszabbak, intenzívebbek és gyakoribbak, mint néhány évtizede, állapították meg az ELTE meteorológiai tanszék munkatársai, akik a többlethalálozást vizsgálták. Megállapították, hogy annak mértékét a helyi tényezők, így az egészségügyi ellátás, a lakáskörülmények és a felkészültség is jelentősen befolyásolják. A legrosszabb eredmény Tolna megye produkálta 35%-os többlettel, miközben az egyik legjobb értéket épp a legmelegebb megye Csongrád-Csanád mutatja fel. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, de a megnövekvő felhőzetből helyenként újra kialakulhat zápor, néhol az ég is megdörrenhet, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A csúcshőmérséklet délután 30-32 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9:30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap 3. vasárnapján 9:30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Taskó Tünde pszichológus, egyetemi docens az óvoda, iskola átmenet lélektani hatásairól beszél.
Miért fontos, hogy beszéljünk az átmenetről? Az egyik az, hogy nagyon nehéz az óvoda-iskola átmenet, mégpedig azért nehéz, amikor az egyik állomásról átmegyünk egy másik állomásra, hiszen akkor azok a megoldási módok, azok a működési módok, azok a viselkedési jellemzők már nem érvényesek, ugye az iskolában, ami az óvodában. Tehát a régi már nem érvényes, az új viszont még nem alakult ki, és mindenféle féleképpen fontos, hogy a gyerekeknek legyen idő arra, hogy az új állomáson, az életükben, az iskolában megtanulják azokat a szokásokat, viselkedésmódokat, kialakuljanak azok a képességek, készségek, amelyekkel meg tudnak felelni az iskolai követelményeknek. És nagyon fontos, hogy ez egy folyamat. Tehát attól, hogy még valaki elballag az óvodából és bekerül az iskolába, ő bizony még nagyon sokáig, hetekig óvodásként fog működni, hiszen még nem igazán tudja, hogy mi az, amit az iskolában neki tennie kell. Bár az óvoda pedagógusok mindent megtesznek annak érdekében, hogy megpróbálják felkészíteni ezeket a gyerekeket, de ez egy nagyon-nagyon összetett folyamat, és fontos lenne a fokozat. És nagyon fontos lenne az, hogy az óvodapedagógusok együtt tudjanak dolgozni a tanítókkal, és hogy meglegyen a szakmai együttműködés, meglegyen a szakmai kommunikáció egymás között, és nagyon fontos lenne az is, hogy oda-vissza csatolás, hiszen mire kellene figyelnünk hangsúlyosabban, mi az, ami jól működik, mi az, amit úgy éreznek, hogy hiányosabb, és természetesen fontos lenne az is, hogy ez egy fokozatos legyen ez az átmenet, hiszen nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy amikor bekövetkezik, akkor az első hét az még egy kicsit játékos, szabadabb, és aztán dur bele, és elindul ugye a tanév, és hát decemberre már olvasni kell a gyerekeknek, a betűkkel haladni kell, sokszor a szülők is ugye kopogtatnak, hogy hát lemarad valamiről a gyerek, ugye most egy olyan világot élünk, ahol minden felgyorsult iszonyúan, és mindenki rohan, és mindenki fél, hogy lemarad a gyereke valamiről, sőt, már az óvodában megjelenik ez a félelem, mert oda mennek hozzátok, és biztos, hogy föl tud készülni, hogy ebbe és ebbe az iskolába folytathassa, és ha ez a gyerek itt rendetlenkedik, akkor van idő arra, hogy az én gyerekemet megtanítsák számolni, vagy egyéb azokat a feltételeket, ami az iskolához szükséges. Pedig az iskola készültség, tehát mindenféleképpen azt kell tudni róla, hogy ugye egy érési folyamat. Tehát egy idegrendszeri érési folyamat, ami azt jelenti, hogyha a fejlődéshez biztosítva vannak az optimális feltételek, akkor tulajdonképpen ez magától be fog következni. Tehát a gyerek idézőjelbe téve kinövi az óvodát, és alkalmassá válik, sőt az igény is megjelenik benne abba, hogy tovább lépjen, és ő iskolás legyen. Természetesen ezt siettetni nem nagyon lehet, lassítani természetesen lehet, és a komplexitása az óvoda-iskola átmenetnek abban is rejlik, hogy itt nem csak a tanítóval kell együttműködni, és nem csak az óvodapedagógus és a tanító közötti szakmai együttműködés, illetve kommunikáció fontos, hanem nagyon fontos részét képezik az óvoda-iskola átmenet kérdéseinek és problémáinak a megoldásában maga a szülőkkel való együttműködés, hiszen szerves része a család is. Hiába olvas mesét az óvodában az óvodapedagógus, ha a szülő soha nem olvas mesét a gyermekének, vagy inkább az elektronikus változatot választja, hiszen a nézett mese az soha nem tudja úgy kifejteni a fejlesztő hatását, mint az a mese, ami megragadja a gyerekek képzeletét, és bevonja őket, ugye tehát a belső képalkotó eljárásokat aktiválja, hiszen a mese akkor valóban ki tudja fejteni azokat a pozitív hatásait, ami benne rejlik ebben. Tehát, hogy fejleszti a szókincset, a nyelvi kifejező készséget, a figyelmet, a memóriát, az érzelmi intelligenciát, és ráadásul a mesének az az előnye is megvan, hogy nem kell magyarázni, hiszen a mese az teszi a dolgát, hogyha megtaláljuk ugye a megfelelő történetet. Tehát a szülőknek, a családnak, az óvodának és az iskolának együttesen nagyon fontos szerepe kellene, hogy legyen ebben az iskola készültség elérésében, és hogy egy fokozatosság mindenképpen jól jönne, illetve az, hogy ez nem egy év vagy két év, hanem tulajdonképpen több évet is felölel ez a folyamat. Ráadásul mindemellett még ott van az a gyerek, aki más és más fejlettségi szinten van, hiszen biztos mindenki találkozott már azzal a képpel, amikor egy hegycsúcsot ábrázol, és ugye különböző utakon jutnak el a tetejére. Tehát a gyerekeknek is különböző fejlődési útjaik vannak, és ráadásul nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ebben az életkori szakaszban akár egy-két hónap is óriási jelentőséggel bír. Ráadásul az iskola készültségben, tehát hogyha az egyik gyerek lehet, hogy két hét múlva lesz ugyanott, ahol már a másik ott van, lehet, hogyha három hónap vagy fél év van két gyerek között, és hát ne felejtsük el, hogy az iskola készültsége kapcsolatos felmérések, vizsgálatok azok általában február-március környékén vannak, és ha innentől kezdve nézzük, akkor még majdnem több mint fél évünk van arra, hogy a gyerek szeptemberben képes legyen és alkalmas legyen arra, hogy belépjen az iskolába. Ráadásul én az óvodai munkám során azt látom, hogy a szülők pánikolnak, és nagyon szoronganak attól, hogy a gyerekek föl fognak-e készülni. Most pont volt egy olyan esetem az óvodában, ahol van gyengébben, lassabb tempóban fejlődik a kisgyerek, és az anyuka tudja, hogy nincs mese, most már szeptembertől kezdenie kell az iskolát, és mindenféle fejlesztésre hordják ugye a gyereket, amitől ő nagyon-nagyon fáradt. Ráadásul otthon még anyuka is előveszi a feladat lapokkal, hogy rajzolnia kell, és hát amikor a szülő belép, hogy tanítani akarja a gyermekét, az igencsak rombolja az anya-gyerek kapcsolatot, hiszen nehezen akarja a gyerek elfogadni, és nagyon sokszor ugye ez akkor történik, amikor a szülő ráér, és nem akkor, amikor a gyereknek kedve van. Tehát természetesen fontos az is, hogy amikor egy iskola készültségről beszélünk, akkor pszichológiai szempontból az is fontos lesz, hogy az anya megőrizze a nyugodtságát, hogy bizakodással tekintsen elé, hiszen itt nem az van, hogy most itt az első osztályba fog eldőlni minden, és ha véletlen nem úgy sikerül a kezdés, akkor van másik iskola, tehát lehet választani, és erre is van mód, de az is lehet, hogy egyszer csak megbokrosodik a gyerek, mivel idegrendszeri érési folyamat van szó, ezért néha tényleg olyan, mintha egy varázspálcával megérintenék, és onnantól kezdve elkezdenek finomodni azok a betűelemek, egyszerűen elkezd érdeklődni a számok iránt, és egyszerűen telerajzolja az üres füzeteket, amit megtalál, és nem értjük, hogy akkor most ez hogy és miként történt. Hiszen néha olyan dolgokat várunk el a gyerekektől, egy olyan funkciókat, amihez még nincs meg az az apparátus, ami azt a működést ugye segít támogatni tudja. Tehát az iskola készültségnél mindenképpen ezt szem előtt kell tartani, és általában, hogyha biztosítottak a feltételek, és azért nagyon nehéz dolga van az óvodának is, hiszen az IKT eszközök forradalma által, vagy elterjedés által egyre több óvodás kapja nagyon korán kézbe a tabletet, vagy laptopot, vagy anyukának a telefonját, amivel nem is lenne gond, hogyha tudatosan alkalmaznák ezt a szülők, már pedig olyan szempontból, hogy betartanák azokat az előírásokat, amit ezzel kapcsolatban például a WHO is mond, hogy fél óránál, vagy maximum egy óránál nagyobb óvodásoknál többet ne lehessenek ezekkel a kütyükkel, és ebbe bizony a mesenézés is benne van, nem csak az, amikor játszanak, vagy rajzolnak, stb. Miért fontos ez? Azért, mert én mindig el szoktam mondani, hiszen tanítok óvodapedagógusokat is, és mindig el szoktam mondani, hogy én ide a kora gyermekkorba, a csecsemő és kisgyermeknevelők, valamint az óvodáskorú gyerekek mellé a legjobb szakembereket, a legfelkészültebb szakembereket adnám. Miért? Mert ez a fejlődés szempontjából egy nagyon-nagyon szenzitív, érzékeny szakasz, tehát itt rengeteg minden eldől, ami majd később meg fogja határozni azt, hogy ők az iskolában hogyan fognak tudni teljesíteni. És itt fejlődik tulajdonképpen, a már volt róla szó bizonyára, tehát a nagy mozgások tökéletesednek, itt fejlődik a finom motorika, az egész kognitív rendszer itt épül fel, tehát az a kognitív rendszer, ami majd a tanulást megalapozza, tehát az érzékelő apparátus, a szókincs gazdagodik, a testséma, ami meghatározza ugye a térben való tájékozódást, tulajdonképpen a szókincsnek, a nyelvi kifejezőkészségnek is óriási szerepe van, de ami a lehető legfontosabb, hogy itt nagyon-nagyon gyorsan fejlődik az idegrendszer. Tehát azt lehet mondani, hogy mire a gyerekek 7-8 évesek lesznek, az idegrendszeri hálózat 80%-a kialakul. És gondoljunk csak abba bele, hogy az egyetem, az általános iskola, a középiskola, az mindössze 20%-ot, ha hozzátesz tulajdonképpen, és valójában a hálózatok azok, amelyek meg fogják határozni azt, hogy hogyan működik intellektuálisan a gyerek. Tehát nem az agy nagysága, hanem tulajdonképpen a hálózatossága fogja meghatározni. Ezért van az, hogy az óvodapedagógusok egy kicsit ilyen polihisztorok, mert nekik mindenhez is érteniük kell, tehát a rajztól, a matematikától, az énekzenétől kezdve a mozgáson keresztül, a képzőművészet és az irodalmon keresztül, hiszen ezeken a területek számtalan lehetőséget nyújtanak arra, hogy segítsék a gyerekeknek a fejlődését, illetve kiszolgálják azokat az érési folyamatokat, amelyek éppen nagyon intenzíven zajlanak itt. És amikor az óvodában megtörténnek azok a feltételek, amire a gyerekeknek szüksége van, akkor természetesen otthon, ha a szülő leülteti a tablet elé, vagy mégis különböző játékokat ad számára, vagy nem tartja ugye a napi rendet, vagy esetleg elkezdi szorongani, és elkezdi tanítani ugye a gyermekét nem megfelelő módszerekkel, ezek igencsak rontani fognak azon, hogy a gyerekek valóban felkészüljenek az iskolára. Ráadásul nagyon sokszor előfordulhat az is, hogy egy egy ideális képet festenek az iskoláról, vagy pedig éppen ijeszgetik az iskolával a gyerekeket, ami arról szól, hogy majd az iskolában meglátjátok, hogy mi lesz. Ezért, ha az óvisokat megkérdezem, hogy akartok-e iskolába menni, akkor azt fogják mondani, hogy hát nem, mert hogy ilyenkor nagyon fontos, hogy hogyan készülnek föl a szakemberek, illetve a szülő is, hiszen az óvodások, azok elsősorban a nonverbális, a metakommunikáció, a paralingvisztikai jelzésekből értenek, tehát a hanghordozásból, a szemvillanásból, az arcizmok megfeszüléséből, és ennek alapján mindegy, hogy mit mondunk, és hogyan fejezzük ki magunkat, ők tökéletesen tudják, hogy mi most félünk az iskola kezdéstől, aggódunk egy icipicit miatta, vagy sem. És éppen ezért előfordulhat az, hogyha az anyuka szorong, akkor természetesen a gyerek is kicsit szorongva fog az iskolába belépni, hiszen érzi az édesanyjának a belső lelki állapotát, és valójában nem tudja elképzelni sem, hogy itt vajon mit kell majd neki tenni, és onnantól kezdve, ahol egy teljesítményhelyzet elé állítjuk, onnantól kezdve a szorongás is megjelenik. De hogyha azt mondjuk neki, hogy akkor ez egy jó hely, mert meg lehet tanulni, írni, olvasni, és azt is megmutatjuk neki, hogy valójában ez nekünk sem ment könnyen, és hogy ez csak sok-sok gyakorlással, és hogy ez mindenkinek így sikerül, a kettesnek a hullámos vonala, vagy a kupolákat így sikerül megrajzolni, akkor tulajdonképpen egy picit rácsodálkozik a világra, és azt mondja, hogy tényleg, és hogy semmi baj, hogy segíteni fogunk, ennek ez a módja. Nagyon sokszor lehet látni, hogy a szülő kérdezi, hogy most piros pontot hoztál, a gyerek meg azt sem tudja, hogy miről beszél a szülő, és utána már megtanulja, és ha piros pontot nem kap a szorgalmi feladatért, akkor nem lesz hajlandó megcsinálni, mert tudja, hogy ennek értéke van, és akkor olyan úgy érzi, mintha feleslegesen dolgozna. Pedig az iskolában az lenne a legfontosabb, hogy megszerettetni magát a tanulást, hogy annak az izgalmát, ami tulajdonképpen az óvodában elkezdődik, hiszen az óvodában tényleg a gyerekek nagyon kíváncsiak, érdeklődőek, én is, ha megjelenek, akkor azonnal megkérdeznek mindenfélét, hogy ki vagy te, miért jöttél, kinek az anyukája vagy, és egyéb dolgokat. Kíváncsiak. Kereshetjük is, hogy az iskolában hova tűnik ez a fajta érdeklődés és kíváncsiság, és hirtelen ugye a játékos világból átcsöppenünk abba, hogy sokszor az történik, hogy 45 percig ülniük kell, és másolni vagy írniuk kell, pedig hát ugye fáradtak, és a kezecskék sem biztos, hogy mindig bírják. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mindenféleképpen fontos, hogy azért segítsük ezt a folyamatot, amit ugye iskolakészültségnek nevezünk, tehát kell, hogy egy általános tájékozottsággal rendelkezzenek a gyerek, hogy egyáltalán meg tudják mondani a nevüket, születését, szüleinek a nevét, lakhelyét, esetleg foglalkozását, vagy a testvérek, hogyha vannak, azoknak a nevét is. Általában az általános tájékozottság az többnyire szokott működni, van, mikor a szülők foglalkozásával nincsenek tisztában, de persze nagyon kell vigyázni, mint ami most velem is történt, hogy egy 6 éves kislánnyal dolgoztam, és valahogy megkérdeztem tőle, hogy mi az apukájának a foglalkozása, azt mondta, hogy rendőr, majd megkérdeztem tőle, hogy és az anyukád mivel foglalkozik, azt mondta, hogy fodrász, majd aztán eljött hozzám az apuka érdeklődni, hogy mit látok és hogyan látom a gyereket, és ő közölte, hogy köze nincs a rendőrséghez, és természetesen az anyukája sem fodrász. Miért is van ez? Azért, mert az óvodásoknak nagyon élénk és gazdag a képzelete, és azért az agyunk nem tud különbséget tenni, a mi agyunk sem, az elképzelt és a valós képek között. Ezért, ha elképzelünk valamit, akkor az tulajdonképpen már kifejti azokat a testi válaszokat, amelyeket az a kép kivált, tehát azokat az érzéseket indukálja. Például, hogyha most azt mondom mindenkinek, hogy képzeljen el egy citromot, csukja le a szemét, hiába nincs citrom, hiába nincsen citromillat, mindenki érzi, hogy megindul a nyálelválasztása, illetve, hogy tényleg azokat a hatásokat, amit egy igazi citromnak a felvágása eredményezne, tapasztalhatja magán. Na most mi azért már különbséget tudunk tenni, hogy mi volt, amit csak elképzeltünk, és mi az, ami megtörtént, de az óvodások erre még nem képesek, és nagyon gyakran ebből vannak, ugye ezek a fantázia hazugságként is szokták mondani, hogy egyszer csak bemegy az óviba, és azt mondja, hogy kis testvérem lesz, de karácsonykor fog születni, és Benedeknek fogják hívni, és mi teljesen elhisszük neki, hogy ez így van, gratulálunk az anyukának, anyukának, és persze kiderül, hogy egyáltalán nincs így. Szóval vigyázzunk az obisokkal, mert néha elképzelnek dolgokat, főleg a gazdag, és nekik még gazdag a fantáziájuk. Az iskola azért elég rendesen, és a számítógépek és a képek világa majd rontja ezt a képzeletet, hogy néha teljesen valóságosként adják elő, és valóságosként élik meg. Néha az óvónénikről is kitalálnak dolgokat, vagy ha anyuka otthon így kérdezi őket, hogy bántott-e a Ferike téged, akkor ő elképzel, hogy Ferike bántott, és már mondja is, hogy igen, és így, meg ráadásul rájön, hogy ez anyának nagyon fontos, hogy erről beszéljen, és másnap mérgesen, nagy bőszen jön az anyuka, és mondja, hogy hát miért bántja a Ferike az én kislányomat, és Ferike a legcsendesebb, legvisszahúzódóbb gyerek a csoportban, és egyáltalán kapcsolatban sem volt a kislánnyal. Az életkori sajátosságokat fontos figyelembe venni. A kezesség kialakulása is fontos elvárás, tehát ugye a térben való tájékozódás az nagyon fontos, és ennek az alapját a testsíma, tehát a saját testen való tájékozódási pont jelenti, ami ugye nagyon hosszasan alakul ki, egyrészt egy önindította mozgás révén, és a saját testéről szerzett érzékleti tapasztalatok kellenek hozzá, tehát akár a tükörjáték, a babaöltöztetés, vagy mindenféle olyan tapasztalat, ami a saját testéről szerez érzékleti tapasztalatokat, hiszen ha stabil a testséma, akkor fogja stabilan használni, hogy ez a jobb kezem, ez a bal lábam, és az a jobb lábam, hiszen a kezesség az nem csak a kézre vonatkozik, vagy az oldaliság, hanem a szemre, a fülre és a lábra is. Tehát nagyon fontos, hogy használjuk ezeket a szavakat, tehát a testre részeket is, használjuk, hogy jobb oldal, bal oldal, és használjuk a térben való tájékozódáshoz kapcsolatos szavakat. Tudom, néha fáradtak vagyunk, de gyere, szedjük össze a játékot, ezt tegyük ide mögé, nézzük meg, mi van alattunk, mi van fölöttünk, gyere ide mellém, hiszen ezeket az irányokat az iskolában már teljesen természetesen veszik, hogy tudják. Persze azért van, ahol segítenek, hogy szívoldal, vagy karkötővel, vagy szallagocskával. Ha bizonytalan a testséma, akkor ez természetesen a világban való tájékozódást is bizonytalanná teszik, ezért amikor öltöztetjük, akkor is lehet mondani, hogy nézzük csak a csuklódat, a könyöködet, hiszen azért a nagyobb testrészeket ismerik, de azt, amit kevésbé szoktunk használni, azokat kevésbé.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, amelyben dr. Taskó Tünde pszichológus, egyetemi docens az óvoda-iskola átmenet lélektani hatásairól beszél.
A figyelemről azt kell tudni, hogy az iskolában menetkor a gyerekeknek a figyelmi terjedelme az nem egyezik meg a felnőttek figyelmi terjedelmével, és a felnőtteknél is a tartós, koncentrált figyelem az nem több, mint 25 és 30. Vagy délután biztos, hogy nem tudnak megnézni, vagy megírni egy jelentést, vagy megnézni egy művészfilmet. Futni tudunk, mosogatni, takarítani, mert hogy a szellemileg tényleg a figyelem lefárasztja. Azt kell tudni, hogy általában, természetesen ez az általános és a gyerekek többségére jellemző, hogy évente olyan 3 perccel nő a figyelemnek a tartósága, tehát egy kis csoportos még 3-4 percig tud figyelni, és a nagy csoportos kornak a végére, az iskoláskor elejére is még csak ott tartunk, hogy 10 vagy 15 perc. Ha ezt tudjuk, akkor ilyenkor kellene egy picit felállítani a gyerekeket, játszani, vagy megmozgatni, és egyéb más dolgokat tudni. Természetesen az a szerencsém az óvisokkal, önökkel kapcsolatban és az óvisokkal szemben, hiszen az óvisok azok már rég izegnének, mozognának, és itt sétafrikálnának, és mindenfélét közbeszólnának, hogy önök már tudják kontrollálni ugye ezeket, és hogy az idegrendszer érettségét tekintve már a kéreg ugye megfelelően fejlett ahhoz, hogy tudatosan tudják ezeket irányítani. Természetesen az óvisokkal nagyon szeretek dolgozni, mert hogy nagyon motiváltak és borzasztóan kíváncsiak, hát a főiskolásokhoz képest, vagy az egyetemistákhoz képest sokkal, tehát tényleg egy felüldülés. Szerintem azért is dolgozom az óviban, mert hogy ez a kettő így ad egyfajta mérleget. És azért így látom, hogy van remény, mert az óvisokban még látom ugye ezt a reményt. Az egyetemistáknál ott már igencsak el kell gondolkodnom azon, hogy hogyan próbáljam őket ugye motiválni és aktiválni. Természetesen ne felejtsük el azt a mondatot, és a szülőkkel is tudatosítsuk, hogy azzal nevelünk, amit teszünk. Tehát mondani sok mindent lehet, de hogyha azt látja tőlünk, hogy üvegből isszuk az ásványvizet, akkor ő is, és tőle meg azt várnánk, hogy pohárból, akkor természetesen ő is ezt fogja csinálni. Ha csúnyán beszél a szülő, akkor természetesen a gyerek is használni fogja ezeket a szavakat. Tehát tényleg nagy a felelősség, és nagyon sokszor pont az dühít bennünket a gyerekben, ami bennünk is megvan, és ha nagyon-nagyon dühít, akkor pszichológiai szempontból erre érdemes oda figyelni, mert rájövünk arra, hogy hoppá, ez most valami gombot benyomott, amit nekünk is változtatni kéne, de nem tudjuk, hogy igazából mi is az. A mozgás az alapja mindennek, tehát a mozgásra épül az egész kognitív rendszer, tehát nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek mozogjanak, nagyon fontos, hogy mászkáljanak, 4 kézláb, hogy a játszótéren mindenféle mozgási lehetőségük meglegyen, és a számítógépek azért veszélyesek, mert ingerlik a mozgásközpontot, és hamis mozgásérzetet adnak, ami mögött nincs valós mozgás, és hihetetlen, hogy akár 2-3 éves gyereket is 20 perc, egyszerre fél órára oda tud kötni, ugye ez a kütyű, ami ott villog. Ráadásul a másik veszély, hogy az idegrendszer azért megvannak a korlátai, tehát túlfárasztható. És igaz, hogy ingergazdag környezetre van szüksége a gyerekeknek, de az ingergazdagságot sokszor összekeverik a szülők azzal, hogy minél több inger érje ugye a gyereket, pedig az ingergazdagság az arra vonatkozik, hogy minél változatosabb ingerekkel találkozzon. Például elvitték a szüretre ősszel a gyerekeket, és amikor bementem és kérdeztem tőlük, hogy milyen volt a szüret, hogy tetszett, nem ez volt a legnagyobb élmény számukra, hanem busszal mentek a szüretre, és nagyon sokan voltak közülük, akik még soha életében nem ült buszon, és ez valami teljesen csodaszámba ment náluk, és egymás után mesélték nekem ezt az óvisok. A mozgásnál nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a játékkal, a zenével, a tánccal, a beszéddel kapcsoljuk össze a mozgást, mert hogy ez a keresztcsatornákat fejleszti az idegrendszerre, nem csak ugye az idegpályákat, hanem a keresztpályákat, és ha belegondolunk, akkor az írás, olvasás és számoláshoz is a keresztcsatornákra van szükség mindenféleképpen. Tehát, ha ezek nem épültek ki, mert mondjuk nem mászott a gyerek és egyből fölállt, vagy nem játszott olyan játékot gyakorlatot, ahol több érzékszerre próbálunk ugye párhuzamosan hatni, akkor természetesen sokkal nehezebb lesz az írás, az olvasás, vagy a számolás, tehát az alapkultúr technikáknak a megtanulása. A beszédhanghallásról is tudnunk kell, hogy jól hallja a beszédhangokat, tehát hogy tudjon a hangok között differenciálni, ezért nagyon sok ilyen játékot kell játszani, amiben ugye különböző hangokkal ismerkednek, vagy el tudjanak egy hangot különíteni a többiektől. A beszédfejlődés szempontjából nagyon fontos a mondókázgatás, és én amit látok, hogy a szülők keveset mondókáznak a gyerekkel. Lehet, hogy odaadják, vagy valami mesefilmet nézetnek, de hogy fölhívni, hogy évezredek óta azt látjuk, hogy a szülő énekel a gyermekének, vagy versikéket mond, vagy ritmusban beszél, ami ugye dallama van, vagy olyan történeteket talál ki, ami rímel, mert hogy valójában a mondóka az, ami megtanít bennünket beszélni, és levegőt venni egyszerre. Ezen kívül számtalan más pozitív hatása is van, tehát például a memóriát is nagyon jól fejleszti. És az teljesen mindegy, hogy mit mondanak a gyerekek, amikor mondókákat mondogatunk nekik. A lényeg az, hogy a ritmus, a dallamot elkapják, és tanulják azt, hogy hogyan kell beszélni és levegőt venni. Néha az előadóknak is tanulni kéne ezt, illetve a színészek is nem véletlen, hogy használnak nyelvtörőket, vagy pedig ugye mondókákat mondogatnak. És a hangok közötti különbséget is megteszik, de nagyon szeretem az ovisokat, az egyik kedvenc történetem az, hogy az egyik báb színházba dolgozó mesélte, hogy előadták a bóbitát, és ugye a bóbitában van egy ilyen, hogy szárnyati géz a malacra, és akkor utána odahívták őket, és megmutatták nekik a bábokat, és az egyik gyerek odament, és azt mondta, a géz a malac hol van? Vagy a karácsonykor a toboz, az mindig doboz. Tényleg nagyon jó, tehát ha az ember bemegy és odafigyel ezekre, akkor már jó napja van. Én is szoktam a férjemnek mondani, amikor hazamegyek az oviból, és megkérdezi, hogy mi volt. Mondom, találkoztam Elzával, Batmannel, Supermannel, mi lehetett volna? Megtámadott egy farkas, tehát meg kellett ijednem. Tulajdonképpen nagyon jól tett a napom. Tehát, hogy a kommunikációs nyelvi készségek fejlesztése is nagyon fontos, mert nagyon szenzitív szakaszban van itt a gyerek. Nem csak az, hogy 3 éves koráig alakuljon ki, hogy elkezd beszélni, mire az óvodába megy, hanem utána is, hogy ugye egyre választékosabban tudja kifejezni magát. És a nyelv az ablak a gondolatainkra. Tehát ha szegényes a szókincsünk, akkor egyre nehezebben tudjuk kifejezni magunkat. És ugye a gondolkodásunk is lelassul, mégpedig azért, mert hogy nincs a nyelv, ami révén ki tudnánk ezeket a gondolatokat fejezni, és tulajdonképpen, hogyha a képzeletet sem használjuk, akkor meg végképp veszélyben van a gondolkodás, mert a gondolkodásunknak 2 nyelve van, az egyik maga az anyanyelv, és a másik pedig a képzete. Tehát a képeket használni. Éppen ezért nagyon fontos a mesélés, a mondókázás, a játék, a verselés, a beszélgetni a gyerekekkel, mert hiába változik a körülöttünk lévő világ, az, ahogyan a világot megismerjük és felfedezzük, és hogy a kognitív rendszer fejlődik, az még nem változott, még nem alkalmazkodott ugye a kütyükhöz. Valószínű, hogy 100-200 év múlva már más lesz, tehát, hogy máshogyan fogunk alakulni, mint ahogy a pedagógusok már jelzik, hogy amikor olyan feladatot adnak az iskolában, hogy találjanak ki, ugye a férjem rajzot tanít, és amikor azt mondja, hogy találjanak ki valamit, vagy bátran merjenek valamit csinálni a rajzokkal, akkor a következő történik, hogy azonnal bekapcsolják a telefonjukat, és ugye a Pinteresten keresik a megoldást, és akkor lemásolják azt. És hát mondja, hogy nem kell telefon, hanem csak a fejedből, hogy annak az örömét, annak a varázsát, és az oviba ez még megvan, és olyan jó lenne, ha meg is maradna ugye az iskolás korban, és de természetesen veszélyben van. Mivel a szülő is szerves részét képezi az iskolára való felkészülésben, ezért felhívni a szülők figyelmét, de vigyázzunk, mert hogyha megkérdezzük a szülőket, hogy mesél a gyereknek, mindenki azt fogja mondani, hogy igen, és aztán amikor ha mélyebben mögé megyünk, akkor nagyon hamar kiderül, hogy ők csak betesznek egy CD-t, vagy egy leültetik a tablet elé, vagy odaadják a telefon. De van olyan szülés, aki azt mondja, hogy nem szereti a gyereke a mesét. Ilyen gyerek szerintem nincs, csak meg kell találni azt a történetet, azt a mesét. Sőt, én azt is szoktam mondani, hogy beszélgessenek a gyerekkel, és hogy ne azt kérdezzék a gyerektől, hogy mi volt az óvodában, hanem mondják el ők, hogy milyen napjuk volt. Hiszen egy modellt, egy mintát adnak ugye a narrációra, és valójában az összes emlékünket ilyen narratív formában őrizzük, ugye elbeszélés formájában, mint ami a meseműfaja is, és tulajdonképpen elmeséli a szülő, hogy képzeld, amikor reggel elmentem, itt hagytalak az óviba, utána elrohantam a munkahelyemre, ez és ez történt, tehát könnyebb fölvenni a fonalat, és egy mintát is kap arra, hogy tulajdonképpen mi is történik. Az iskolába is, hogyha elmegy az iskolába, és hazamegy, és a szülő elkezdi faggatni, sokkal fontosabb az, hogy hogy vagy, hogy érezted magad, mi történt, és sokkal fontosabbak a közös minőségi idők együttöltése, tehát a játék, a főzés, a sütés, a sétálás, a társasozás, mert ez a meseolvasás, mert hogy ezekben a pillanatokban fogja megmondani azt, hogy esetleg Pistike meglökte a csúszdán, vagy az ő kis sérelmét, vagy akár ami jó dolog is történt vele. Például a fiamat mindig kérdeztem annak idején, hogy mi volt az oviba, és akkor mindig mondta, hogy krumplis tészta. És akkor egy kicsit már gyanús volt, amikor már két hete minden nap krumplis tészta volt az ebéd, de gondolta, hogy hagyjál már anya ezzel, és kitalálta egy választ, és gyorsan válaszolt ugye erre a kérdésre, hiszen ez neki nem volt annyira fontos, hogy most mi volt az ebéd, hanem anyának ugye valamit mondani kellett erre a kérdésére. Természetesen amellett, hogy a kognitív rendszer fejlődik, a gyerekek éretté válnak, és egyre jobban tudják kontrollálni a viselkedésüket és a magatartásukat, és ennek következtében alakul ki a feladattudat. A gyerekek, az óvisok nem azért impulzívak, mert hogy ők bosszantani akarnak bennünket, hanem egyszerűen még azok a gátló folyamatok az idegrendszerben, ami kontroll alatt tudja tartani egy-egy késztetést, azok még nem alakultak ki, de folyamatosan alakulnak, ugye ebben is van egy fokozatosság. Egyébként egy óvissal együtt élni, együtt dolgozni, olyan, bocsánat a kifejezés, de az jutott eszembe, hogy olyan, mint egy brazil szappanopera, hogyha mindenki most letagadná, hogy ő biztos nem néz brazil szappanoperát, de olyan sok van belőlük, hogy biztos beleláttunk már egy-két részbe, és ott is nem történik igazából semmi, viszont az érzelmek azok így hullámoznak, ugye, tehát mérgesek, szeretik egymást, sírnak, nevetnek, mulatnak, és ugyanez történik az oviban, és ugyanezzel az intenzitással. Egy óra alatt ott sírástól, nevetéstől, elmélyült játéktól kezdve, hangoskodástól, üvöltéstől, hisztitől kezdve mindennel találkozunk. Amikor bemennek az iskolába, látjuk, hogy egy kicsit komolyabbá váltak, mert már ott tudják kontrollálni, sőt a szülőként hiányzik is az a fajta érzelem gazdagság, amit ugye az óvodásoktól megszoktunk.
Thank you.
Tehát a feladattudat az azt jelenti, hogy a gyerek képes arra, hogy végigcsináljon egy feladatot, elfogadja a felnőttől azt, hogy most színezze ki ezt a szívecskét, és akkor ő ki fogja színezni. Ha nem alakult ki a feladattudat, lehet, hogy hozzákezd, de aztán odarohan az ablakhoz, vagy lehet, hogy nagyon lassan dolgozik, vagy nagyon hamar föladja, vagy nem viseli el a kudarcot, hiszen az iskolához sajnos a kudarc hozzátartozik, nem csak a teljesítmény és a siker, és ezért a gyerekeket arra is fel kell készíteni, hogy néha nem úgy jönnek össze a dolgok. Tehát amikor megszületünk az életben, egy biztos, hogy a nehézségek azok jönnek előbb-utóbb, de a nehézségekre érdemes úgy tekinteni, hogy kihívás. Nem az én gondolatom, hanem egyszer egy holland kollégával dolgoztam együtt egy nemzetközi projektben, és ő mondta, hogy nem szereti azt a szót, hogy probléma, ő sokkal inkább szereti azt a szót, hogy kihívás, ugye angolul azt mondta, hogy challenge, és valóban más, hogyha azt mondom, hogy ez most egy kihívás, hogy ezzel a gyerekkel elérjek valamit, vagy azt mondom, hogy probléma van, és ugye szeretném megoldani ezt a problémát. És az, hogy hogy gondolkodunk és hogy beszélünk, azért ezek eléggé összefüggnek, hiszen meghatározóak lehetnek, elmondják azt, hogy egy adott dologhoz, egy adott jelenséghez hogyan kapcsolódunk. Tehát itt van néhány, hogy a gondolkodásban ugye a probléma vagy a fogalmi gondolkodás is hogyan fejlődik. Természetesen a rajz nagyon fontos, és nagyon sokszor azt látom, hogy a szülők annyira izgulnak, hogy a gyerek még rajzol vagy nem rajzol, hogy azonnal megtanítják őket arra, hogy pont-pont veszőcske, készen van a fejecske, megmutatják neki, sőt még YouTube videót is megnéznek, hogy hogy kell valamilyen állatot rajzolni, vagy egyéb dolgokat. Pedig nem lenne szabad, hiszen ez is az érési folyamatnak a része, tehát egyszer csak a gyerek elkezdi használni a ceruzát, ugye elkezd rajzolni. A világon mindenütt ugyanúgy zajlik a rajzfejlődés, tehát először lengővonalas firka, aztán majd elkezd ugye fészek alapú firkát rajzolni, majd aztán megjelenek az első formák. És valójában a rajz az nagyon jól tükrözi azt, hogy a gyerekek hogyan látják a világot. Hiszen az óvodáskorban a szinkretikus szemlélet az, ami előtérben van. Ez a szinkretizmus, ugye, ami azt jelenti, hogy megragadja az egészet, és elsiklik a részletek fölött, vagy pedig egy apró részt ragad meg, és azt is egészen ragadja meg. Tényleg imádom az óvisokat, és többet nem mondom az előadásom alatt. Azért is, mert ha van egy új fülbevalóm, vagy gyűrűm, azonnal észreveszik. A férjemnek ez legalább egy év, vagy fél év, mire észreveszi. Természetesen az óvisoknak előnye van a férjemmel szemben, mert ugye a férjemnél már kialakult, ami az iskoláskorra ki kell, hogy alakuljon, az analitikus észlelés, és ugye ezért ugye a férjemnek minden reggel végig kéne rajtam nézni, és elemezni, ugye összehasonlítani, mi volt tegnap vagy tegnap előtt. Hát ugye egy hosszú házasságban ezek már nem mindig tudnak, és a mindennapi gondok mellett ezek nem mindig valósulnak meg. No, de az óvisoktól megkapom, hogy a múltkor nem ez volt rajtad, ez a fülbevaló. De nagyon kedvesek és őszinték is az óvisok, mert valahogy egyszer úgy alakult, hogy mindig ilyen barna kardigán volt rajtam, amikor mentem hozzájuk, és egyszer csak az egyik gyerek elém áll, és azt mondja, hogy neked nincs más kardigánod, csak ez, mert mindig ez van rajta. Utána már tudatosabban figyeltem, hogy valami mást is keresek, hogy valami ingergazdagságot vigyek be ugye hozzájuk. Szóval tényleg hihetetlen jól lehet velük dolgozni ilyen szempontból. Tehát a testi fejlettség is része az iskola készültségnek, megindul a fogzás, megtörténik az első alakváltozás, kezesség még elkezd egyre hangsúlyosabbá válik, tehát lehet, hogy már látjuk, hogy jobb kezes lesz inkább, de még néha, ha elfárad a jobb keze, akkor a balba veszi a ceruzát. Ez egyáltalán nem probléma. Ha látjuk, melyik a domináns keze, akkor azt kell erősíteni. Tehát tulajdonképpen a testi fejlettség is, ugye van egy ilyen kritérium, de nézni kell azt, hogy mennyire beteges a gyerek, mennyire filigrán, hiszen az iskola hatalmas fizikai terhet jelent a gyerekek számára. Éppen ezért az iskola készültségnek az is része, hogy a szülőknek felhívjuk a figyelmét, hogy lehet, hogy eddig 9-kor mentek aludni, vagy 8:30-kor, de az iskoláskorban már 8 órakor lehet, hogy ásítani fog a gyerek. Sőt, az is lehet, hogy elviszi, hazaviszik az iskolába, és alszik egyet. és utána egy fél óra vagy egy óra múlva fölébred. Vagy hogy a táplálkozás is megváltozik, és arra is érdemes odafigyelni, hiszen óriási ütemben fejlődik ugye az idegrendszer, közben a frontális lebeny, ami az asszociációk, a gondolkodás, az értelmi képesség, a döntéshozatal, a tartós figyelem központja mind itt található, ugye a frontális lebenyben. Szóval ezek a testi fejlettség kritériuma, hogy 120 cm körül, és ugye az acceleráció miatt ma már egyre nagyobbak a gyerekek, és így 120-20 kiló, de ezt nem lehet csak így nézni, hogyha anyuka 140 centi, apuka meg 130, akkor természetesen nem fogjuk azt várni, hogy a gyerek eléri a 120 cm-t. Az érzelmi érettség is nagyon fontos. Valójában a szülők, és főleg az anyának ebben nagyon nagy szerepe van, hogy az érzelem szabályozást megtanítja, de az óvodapedagógus is segít ebben. Bizony, mire az iskoláskorban mennek, egy kicsit tudni kell késleltetniük, várni, az érzelmeiket féken tartani, kontrollálni. Ha heves érzelmek vannak, vagy nem értjük, akkor lehet, hogy egészen más okok húzódnak meg mögötte, és lehet, hogy ilyenkor érdemes szakember segítségét kérni. Nagyon fontos, hogy kezdenek a saját határaikat, próbálgatják. Tehát, hogy igen, vannak dolgok, amiket ebből engednek, van, amiből nem, hogy elfogadnak dolgokat, tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezt is megéljék, és hogy a kudarcot is el tudják viselni. Nagyon sokszor lehet látni, és ez még az iskola éretlenségnek a jele, vagy az iskola készületlenségnek, ha vesztésre áll, akkor azonnal földobja a társasjátékot, és nem játsza tovább, vagy ha hirtelen vezetek a memoriban, bár ez nagyon ritka, mert kiválóan memoriznak, ugye az ő vizuális, téri vizuális memóriájuk még sokkal jobb, mint a felnőtteké. És természetesen a szociális érettség. Én a munkám során láttam azt, hogy van, amikor egy gyerek értelmileg nagyon okos, tehát arról kellett beszélnem neki, hogy, vagy azt kérdezte tőlem, hogy a gőzmozdonynak miért van az, ami kiállott, és hogy az áram az micsoda, és hogyan kapcsolódik össze, és hát igencsak föladta nekem a leckét, hogy egyáltalán próbáljak válaszolni, de természetesen az őszintjén megpróbáltam, illetve őszinték is lehetünk, hiszen lehet olyan kérdésük, amihez egyáltalán nem értünk, és nem tudjuk, hogy hogy van. Viszont érdemes ezekre odafigyelni, mert ezekből tudunk következtetni, hogy hogyan is gondolkodnak, hogyan látják és hogyan értelmezik a világot, és nagyon-nagyon izgalmas ez a terület. Mindenképpen fontos, hogy sokszor okos gyerekekre is azt mondják, hogy ne menjen még iskolába, mert hogy szociálisan éretlen. Ez pedig csak annyit jelent sok esetben az én véleményem szerint, hogy nagyon okos, unja az óvodát, már ő olvassa föl a mesét néha, már minden érdekli, ami az iskolával kapcsolatos, és hát ezért vannak magatartás problémák és gondok vele. De lehet, hogy ez egyáltalán nem lesz az iskola, illetve hogy megérteni azt, hogy ha unja az óvodát, akkor az igen, ott rendetlenkedni fog, már nem alszik délután, és hát mindenki szereti, hogyha figyelnek rá, különösen a gyerekek, hiszen ha figyelnek rám, akkor az azt jelenti, hogy létezem a számukra, azok számára, akik figyelnek, és ha nem figyelnek rám, akkor olyan, mintha egy picit megszűnnék abban a pillanatban, ugye létezni a másik ember számára. Ezért szeretjük azt, hogyha figyelnek ránk, illetve ezért nagyon nagy élmény, ha olyanban van részünk, hogy tényleg odafordulva és őszinte figyelemmel és érdeklődéssel követik. Valójában a iskola éretlenségről tudni kell azt, hogy ha még nem alakult ki a testforma, a teherbíró képesség, gyakran beteg, könnyen elterelhető a figyelme, nehezen tűri a kudarcot, nem tud az érzelmei felett uralkodni, hatalmas hisztirohamai vannak, esetleg túl bátortalan, visszahúzódó, nagyon sok biztatást igényel, ezek mind-mind azok a jelek, ami azt mutatják, hogy talán maradnia kellene még ennek a gyereknek, de nagyon fontos, hogyha marad, akkor mi a cél, tehát miért marad, és mit kell fejlesztenünk, mire kell fókuszálnunk abban az egy évben, mire beülhet az iskolapadban. Új tendencia, amivel lehet, hogy önök is találkoztak, hogy túl érett a gyerek, és a szülők mégsem akarják, hogy iskolába menjen, pedig a gyerek már érdeklődik a betűk iránt, a számok iránt, sőt, lehet, hogy már összeolvas két betűt, vagy néhány szót ki tud silabizálni. és látjuk, hogy tulajdonképpen még mehetne, hiszen nagy a teherbíró képessége, de a szülők azt mondják, hogy maradjon még gyerek, és itt szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy nem csak az probléma, amikor egy iskolaéretlenül kerül a gyerek iskolába, hanem az is, ha túléretten kerül, hiszen ez azt jelenti, hogy ő ezt már mind tudja, mondjanak neki újat, biztos, hogy el van könyve, vagy lesz magatartás gond, vagy magatartás probléma, és megtanul nem tanulni, mert ugye játszik könnyedséggel fogja végezni az alsó tagozatot, és mire eljön az az idő, hogy viszont le kellene ülnie és tanulni 5. osztály környékén, akkor meg nagyon nehéz helyzet, mert beköszönt a kiskamaszkor, és ugye az akceleráció kapcsán ez egyre hamarabb köszönt be, és hát lustábbak lesznek, szemtelenebbek lesznek, kritikusabbak lesznek, és tanulni sem szeretnek, és már furfangosabbak, mint ugye az óvisok ebből a szempontból. Szóval érdemes a szülők figyelmét felhívni arra, hogy ha ott van a gyerek, hogy beszél, tehát hogy például érdeklődik a számok iránt, a betűk iránt, hogy le tudja írni a nevét, hogy esetleg iskolásat játszik, vagy szeretne iskolásat játszik a társaival, ha sokat kérdez az iskoláról, és ha gondolkodik dolgokon, és ezzel kapcsolatban kérdéseket tesz föl, akkor ez mindenképpen jele annak, hogy itt a gyerek készen áll arra, hogy megkezdje az iskolai tanulmányait. És ha még van is esetleg egy-két területen lemaradás, azokat nagyon hamar be fogja hozni, akár egy nyár alatt, hiszen tényleg a biológiai érés azt lehetővé teszi. A szülőknek, hogy mi az, amit elvárhatunk, hogy megtanítják, de illően köszönni, aztán öltözni, biztos tudnának mesélni az óvoda pedagógusok ezzel kapcsolatban. A tépőzár az tulajdonképpen a cipőfűző megtanulását azt ki is váltotta, de azért fontos lenne, hogy megtanuljanak masnit kötni. Orfújás, nyomtatott betű. Én azt látom, hogy mérhetetlenül sokat dolgoznak az óvodapedagógusok azon, hogy ezeket megtanítsák a gyerekeknek, ami tulajdonképpen a szülő dolga lenne, és a szülőnek kellene, hogy megtanítsák. Verseket, mondókákat mondani, rajzeszközöket használni. Néhány tanács, hogyha bizonytalanok vagyunk, hiszen néha van az a helyzet, amikor nehéz eldönteni, és ne is döntsünk, mert hogy ez egy nagy felelősség, hiszen ha nem jól indul az első osztály, és mi azt mondtuk, hogy vigye, akkor természetesen mi leszünk a felelősek, hiszen mindig aki dönt, azé a felelősség is. Tehát mindenféleképpen, ha bizonytalanak vagyunk, kérjük szakember segítségét, és érdemes meghallgatni az önök véleményét, hiszen nagyon sok időt töltenek a gyerekek, és nagyon jól látják, illetve hát egy-egy hosszabb munka folyamat során, tehát akár mondjuk, ha valaki dolgozik 5 éve, akkor már több mint 1000 gyerek találkozott, vagy lehet több mint 500 gyereket látott, és ez óriási tapasztalat azzal szemben, hogy a szülő esetleg csak néhány gyerekkel, de akkor sem olyan kapcsolatban volt, mint ami önök. Úgyhogy itt bátorítom mindig a saját hallgatóimat is, hogy ők a szakemberek, és hogy azért tanultak, hogy ők értenek ehhez, és igenis ezt határozottan képviselnünk kell a szülővel szemben. Természetesen figyelembe véve azt, hogy a szülő az partner kell, hogy legyen, és nem pedig ellenség, és nem pedig ugye úgy kommunikálni felé, de meg lehet nyerni, hiszen mind a szülőnek, mind az óvodapedagógusnak ugyanaz a célja, hogy segítsük a gyerekek fejlődését.
Kedves hallgatóink, dr. Taskó Tünde pszichológus, egyetemi docenst hallották. Ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket! Most elhangzott adásunkat szombaton este 21 óra 5 perctől megismételjük.